nyolcadik fejezet. A weimari orosz követ, Maltitz báró, hatalmas termetű kövér ember volt, valóságos kolosszus. Minden délben ott lehetett látni a nagyhercegi kertészet mellett a parkban, lassan sétált, kicsinyke, hajlott hátú feleségével, mellettük egy fekete kiskutya futkosott. Ha a franci találkozott velük, merev udvariassággal köszöntötték egymást. Francia cárt látta a követben, a követ pedig az orosz hercegnő magyar szöktetőjét látta franciban. Nemigen volt elképzelhető, hogy a báró az Altenburgban látogatást tegyen. Ez mégis megtörtént. A francia kapuban találkozott vele. Mi történt? Sietett a kérdéssel izgatottan a hercegnő szobájába. Miért volt itt az orosz követ? A cár üzenetét hozta. Képzelje, a cár azt üzeni nekem, hogy haladéktalanul térjek vissza Oroszországba, különben számolnom kell a következményekkel. Megkérdezte Maltitz bárót, hogy mik lehetnek ezek a következmények. Ő nem habozott közölni velem, hogy a cár számüzni fog, ha nem térek vissza. Ez volna a kisebbik baj. De kiteszem magam annak, hogy elkobozza a vagyonomat. Most mit csináljak? Tanakodtak, tépelődtek, nem tudtak döntő elhatározásra vergődni. Elmentek a nagyhercegnőhöz is, de az sem tudott tanácsot adni nekik. Orosz asszony volt maga is. Jól tudta, hogy Karolin hercegnő, ha átlépi az orosz határt, Szibériának teszi ki magát. Ha viszont engedetlenül Weimarban marad, akkor a cár száműzi, ami azt jelenti, hogy többé nem jelenhetik meg a weimari udvarnál, a cár nővére nem fogadhatja. Végül abban maradtak, hogy a nagyhercegné magához kéreti Maltitz bárót, és négy szem közt beszél vele, mit lehetne csinálni. Már két nap múlva elmondta Francinak, hogy baj van. A család mindenáron el akarja venni anyjától a kis Mária hercegnőt. Álláspontjuk sajnos eléggé igazolható. Nem óhajtják a leány gyermeket egy olyan anya nevelésében hagyni, aki botrányosan hagyta ott férjét, és köztudomású szerelmi viszonyt folytat egy polgári származású muzsikussal. Franci nagyon megrettent, amikor ezt a hírt meghallotta. Fenség az Istenre, kérem, most segítsen. Karolin hercegnő belehal, ha a leányát elveszik tőle, és mivel ez miattam történik, én se tudom ezt a tragikus fordulatot elviselni. De kedves barátom, hát mit csináljak? Tehetetlen vagyok. A bátyám már így is neheztel rám. Be is kell látnom, hogy mint országának bölcs uralkodója nem akarhat kiengedni onnan egy ekkora vagyont. Ez a helyzet sajnos elég reménytelennek látszik. Na, holnap után megint óránk lesz, addig talán eszembe jut valami. Eszébe is jutott valami. Amikor Franci belépett hozzá, már lobogtatott egy írást, azt a megállapodási tervezetet, amelyet Maltitz báróval együtt fogalmazott. Franci mohón olvasta. A hercegnőnek Wittgenstein herceggel kötött házasságból származó gyermeke visszaadatik az atya családjának. Ha azonban a szász weimari nagyhercegnő őcsászári fensége kegyeskedik a gyermeket oltalmába venni, és kegyeskedik úgy vélekedni, hogy a gyermek az anyanevelése alatt maradhat, akkor a megállapodó felek boldogan veszik tudomásul, hogy a gyermek így magas oltalom alatt marad nagykorúságáig, amikor is Pétervárra küldetik, és a cárné legmagasabb oltalma alá helyeztetik. Ha Wittgenstein hercegné új házasságot kötne, a gyermek vagyonának függetlensége szerződésileg biztosítatik, és Miklós hercegnek kártalanítás címén a vagyon egy hetedére igénye nyílik. Értem, szólt boldogan Franci. A kislány háborítatlanul itt maradhat nagykorúságáig, az pedig még messze van. Karolin hercegnő a vagyon heted részét fizeti utcolván vételárt gyanánt saját gyermekért. Kitűnő üzlet. Nem is tudom, hogy ezt a pompás megoldást hogyan köszönjem meg felségednek. Más azt felelni, hogy nincs mit. Én azt felelem, hogy egy módon megköszönheti. Szorítsa az uramnál ezt az olimpiás gondolatot. Én és a trónörökös el vagyunk tőle ragadtatva, de az uram fél, hogy sok pénzbe fog kerülni. Ismeri őt, milyen gondos gazda? Erről még sokat fogunk beszélni, de visszatérve a magunk dolgaira. Figyelmeztetem, hogy ez a megállapodás csak a gyermek kérdését intézi el. A cár parancsa, hogy Karolin hercegnő visszatérjen Oroszországba, egészen külön ügy, és ebben sajnos nem tudok segíteni. Nekünk nincs mentő ötletünk, fenség. Minden jel szerint vállalnunk kell, hogy a hercegnőt számüzöttnek jelentik ki. Ezzel már leszámoltunk. Tavaly még az volt a szándékunk, hogy ha ez az eshetőség bekövetkezik, ki fogunk vándorolni Amerikába. Most már ezt nem tesszük. Nem tudnám itt hagyni Weimart és azt a munkát, amely oly gyönyörűen indul. Tudja-e, fenség, hogy több levelet kaptunk a közönség köréből, amelyek a Tannhäuser kitűzését kérik? Hát nem bámulatos győzelem ez. Nem akármi történik, én ezt a harcot végigharcolom. Fenséged és a trónörökös segítségével. Mert fenségtek nélkül moccanni sem tudnék. Most ez a Lohengrin nagyon izgat, még habozom vele. Miért habozik? Ez már túlságosan vakmerő. Képzelj el, fenség, hogy a tenorista csónakon jön be a színpadra és hattyú húzza. A darab végén a hattyú herceggé változik. Ebből a nevetségesség olyan botránya lehet a színházban, hogy nagyon nehéz vállalnom a felelősséget. Jobban szeretném, ha Wagner valami mást írna. Fenséged mit gondol erről? Én nem tudom. A zene az példátlanul érdekes. Magára bízom. Megszoktam, hogy a nehéz kérdéseket érdemes magára bízni. Franci csak ugyan nagyon sokat töprengett ezen a darabon. Egyik pillanatban meg volt győződve, hogy a Lohengrin előadhatatlan, a másik pillanatban szitta magát a kis hitűségért, hinni kell a dologban, akkor megy. Amiben hisznek, az okvetlenül sikerül. Hogy Wagner állandóan időszerű maradjon és a neve forogjon, a nagyhercegnő születésnapján a Gluck Ifigéniáját hozta színre, amelyet egy dresdai előadás számára Wagner dolgozott át. Ezzel fenntartotta a Wagner program folytonosságát, és időt nyert a Lohengrin felett való döntésére. Közben figyelt más zeneszerzőkre is. Schumannnak volt egy előadni való darabja, Genoveva, olvasott és hallott róla, ismerni akarta. Ezt az embert akarja itt színre hozni? Kérdezte Karolin hercegnő. Aki olyan neveletlen volt magával? Nem, felelte ő, nem őt akarom színre hozni, hanem a muzsikáját. A muzsikája pedig jó. Már írtam is Schumannnak. Általában mondok magának valamit, drága Karolin. Nálam a művészet és a vallás egyet jelent. Akármilyen művészi kérdés merül fel bennem, azonnal találok rá analógiát a vallás világából, és az mindig csalhatatlan. Az áldozáshoz ugyebár csak tiszta lélekkel lehet járulni. Lássa, a muzsikához sem járulhatok, míg az önzést ki nem tisztítottam a lelkemből. A muzsika nem arra való, hogy azon keresztül bosszuljam meg személyes sérelmeimet. Azután meg Schumannak rég megbocsátottam magamban. Furcsa, bokaras ember, szerintem nem is egészen beszámítható. Nincs ember hiba nélkül. Az írás azt mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. A hercegnő ránézett, kis szünet után mondta magában, van valami abbé-szerű, Franci. Ha muzsikus nem volna, csak ugyan papnak kellene lennie. Egyre jobban megértem, amit fiatal koráról beszélt nekem. Maga, mint pap is, óriási pályát futna be. A végén még megválasztanák pápának. milyen jó volna. Azonnal felbontanám a maga házasságát. De akkor viszont nem vehetném feleségül. Hát maradjunk csak így, nem leszek pap, hanem békés családfő. Erről jut eszem, hogy anyám írt, szeretne már látni. Mit gondol, ne hívjuk meg ide Weimarba? A gyerekek miatt is kell vele beszélni, a maga ötletét végre kell hajtanunk. Karolin azonnal rendkívül előzékeny hercegnővé változott, Franciszkisé sokalta is hangjában a tüntető udvariasságot. Hogyne, természetesen, én akarom itt vendégül látni, és szívből fogok örülni, hogy személyesen megismeretem. Ha ír neki, hívja meg az én nevemben. A levelek gyorsan követték egymást postafordultával, és egy szép napon Liszt mama beállított Weimarba. Szépen, gondosan volt felöltözve, fehér haját ünnepélyesen megfésülte. Egy álló hónapig maradt náluk. Sok érdekeset mesélt régi párizsi ismerősökről. Franci főleg Chopinről faggatta, és az öregasszony hosszasan tudott beszélni Chopin haláláról. Szegény Frederik már évek óta haldoklott. 3 esztendeje olyan gyönge volt már, hogy esténként inasa ölben vitte az ágyba. A Place Vendôme-on lakott szegényes lakásban minden jó holmiát el kellett apránként adogatnia, de mindenki előtt büszkén titkolta a szegénységét. Potocka Delfin grófnő minden nap meglátogatta, és nővére Louis Chopin, akit annyira szeretett, eljött hozzá Lengyelországból. Hosszú heteken át mozdulatlanul feküdt az ágyban, olyan gyenge volt, hogy nem tudott az ágyban fel sem ülni, ha meg nem támasztották. Hajnali 3 óra tájban halt meg, miután felvette az utolsó kenetet. George Sand nem volt mellette, de ott volt a leánya Solange. Mesélik Párizsban, hogy a haldokló így szólt Solange-hoz. Anyád egyszer azt mondta nekem, hogy az ő és senki más karjaiban fogok meghalni. De most nincs itt. Persze, hogy nem volt ott, mondta Franci bólintva. George-ot ismerni kell. Benne is megvan a művészek kegyetlensége. Egész élete abból állott, hogy úgy gyűjtötte a férfiakat, mint a lepkegyűjtő. Gombos tűre szúrta őket, gondosan megfigyelte vergődésüket és leírta. Ha a könyv készen volt, már is másik férfi után nézett, hogy gombos tűre szúrhassa. Gyűlöletes, mondta a hercegnő. Nem gyűlöletes, nem is szeretetre méltó. Túl van az emberi megítélhetőség határán, mert művész. A tehetség külön emberfajta, annak más szabályai vannak. Aztán Müsszéről beszélt Liszt mama. Látta részegen az utcán. Szegény még mindig szerelmes George Sandba, és az ivásnak adta magát. Dagulnéről elmondta, hogy nem látja soha. Nagy szalon tart, sok híresség jár hozzá. Gyerekeit alig látogatja a Bernard intézetben. Amikor aztán erre a témára került a sor, az öregasszonyból áradatként kezdett ömleni a szó. Apróra elmondta a Bernard intézet hibáit. Az élelem rossz, a lánykák folyton panaszkodnak, hogy zsizsik van a borsóban, és a hús sokszor romlott, a felügyelet hiányos, a növendékekkel nem törődik senki, a tanítása semmivel egyenlő, a leányok még helyes írást se tudnak. Van az intézetben egy-két nagyobbacska lány, akik olyan pajkos tréfákra tanítják a kisebbeket, hogy ő a nagymama megdöbbenve pirult el, amikor Blandin és Kozima vasárnaponként nála ebédeltek. Szörnyű, szólt Franciát. Miért nem írta meg nekem ezeket, mama? Te akartad, fiam, hogy ne én neveljem őket? Nyilvánvaló lett, hogy Liszt mama weimari utazásának ez volt egyik fő célja. Vissza akarta kapni a gyerekeket. És ha fele igaz volt annak, amit a Bernard intézetről mesélt, nála csak ugyan jobb helyen voltak a lányok. Most világlott ki, hogy Karolin hercegnő milyen okosan ítélte meg a helyzetet. Nem kell félni Dagulnétól, meg kell bolygatni a helyzetet, ki kell mutatni, hogy a gyerekek neveltetése felett az apa jogosult dönteni. Liszt mama, amikor elutazott Weimarból, levelet vitt magával. A levél feljogosított, hogy a két leányt azonnal kivegye a Bernard intézetből, és hogy anyját ne szomorítsa, míg nem muszáj, nem közölte vele, hogy a lányokat csak ideig óráig szándékozik nála hagyni, addig, amíg meg nem állapodott Petersinével, a hercegnő hajdani nevelőnőjével. A családi gondok mellett 100 dologban főtt a feje. Rendes szokása szerint most is 10 zeneszerzési munkajegyzetei hevertek íróasztalán. A hegyi szimfónia hangszerelése, a mazeppa hangszerelése, egy kis mazurka, egy impromptu keringő, különféle ábrándok, és még mindig a régóta húzódó Sardanapal opera. Hol ebbe kapott, hol abba. Egyikben elfáradt, fáradtságát a másikkal pihente ki. Rengeteg levelezése is volt, szigorú elfként parancsolta magára, hogy minden levélre felelni kell. Nem múlt el nap, hogy pártfogást kérő levél ne érkezett volna hozzá. Akivel valaha dolga volt az életben, az előbb-utóbb mind ajánlott hozzá valakit. Egyik egy Vinyavski nevű 14 éves lengyel fiút, aki gyönyörűen hegedült, másik egy inast, aki az udvarnál szeretett volna állást kapni, és a levelek özönéből néha múltjának egy-egy forró emlékű neve virított elé. Charlotte von Hagen egy ifjú énekesnőt ajánlott szerződtetésre. Camilla Pleyel kottákról levelezett, Belgyógyózóné egyszerűen hírt adott magáról. Melegen és udvariasan válaszolt mindegyiknek, de félreérthetetlenül. Olyan testi-lelki egység fűzte össze a hercegnővel, hogy gondolatban sem csalta meg, és ezen maga álmélkodott legjobban. Nem hitte volna magáról, hogy erre is képes. A levelek mellett irodalmi munkák megkezdett oldalai is ott voltak íróasztal a papírhalmazában, amelyet Refnak tilos volt rendben tartani, mert ha íróasztalán valaki rendet csinált, rögtön nem tudott megtalálni semmit. De nem is volt a holmia rendetlen soha. Mint mesterségében, úgy mindennapi környezetében is kedvelte a szabatosságot, a tiszta és kétségtelen elintézést, az állandó áttekintést. Különböző csomókba rakta különböző munkáit, és ezek között igen vastag halmazt alkotott az a sok jegyzet, amelyet Chopinről írt össze. Könyvet szándékozott írni elköltözött barátjáról, meleg és mély kegyelete arra indította, hogy emléket állítson barátságuknak. Számtalan levelet küldözött szét olyanokhoz, akiktől Chopinre vonatkozó adatokat akart kapni. Louis Chopintól kezdve egészen addig a papig, aki a haldoklónak feladta az utolsó kenetet. A jegyzeteket és leveleket rendszerbe foglalta, osztályozta, külön borítékokba csoportosította, úgy fogott neki a munkának. És napjainak kedves meghatott munkaórái voltak azok, amelyek alatt a meghalt jóbarát élete történetét és jellemképét alakította ki. És minden munkája közepette, minduntalan egy gondolat állandó nyugtalanságában élt. Hogyan folytassa Wagnert Weimarban, merje játszani a Lohengrint, vagy ne merje? Mindenképpen segíteni szeretett volna a folyton pénzért könyörgő emberen, de félt, hogy a darab színrehozásával esetleg többet árt neki, mint használ. Wagner már olyanokat irogatott neki, hogy szálokba csapja a Lohengrin partitúráját, mert másképpen nem tud a feleségének enni adni. Párizs és Zürich között számkivetetten hányódva semmire se tudta vinni, sőt, segíteni sem hagyott magán, csak ahogy ő akarta. Franci azt a munkát szerezte neki, hogy hangszerelje meg a műkedvelő komponálással foglalkozó Ernő Coburg-gótai herceg operáját, természetesen neve szerepeltetése nélkül. És ugyanaz a Wagner, aki kétségbeesve rimánkodott pénzért, a legborzasztóbb nyomorúságra és lelki válságra hivatkozva, ezt a sok pénzt ígérő munkát, mint hozzám méltatlant, elhárította magától. Hát tudja, Franci, mondta bosszúsan a hercegnő, ez már kicsit erős. Dolgozni nem szégyen. Én nem akarom a maga Wagnerét hasonlatokkal megsérteni. De ha kéregető jön hozzám, és azt a favágást, amire felszólítom, visszautasítja, akkor bizony én azt a kéregetőt úgy kilököm, hogy a lába se éri a földet. Ne legyen szigorú, Karolin. Ez az ember áhítatosan tiszteli a saját tehetségét. Ez művész embernél nagyon jó jel. A magam részéről örvendek, hogy legalább azt tiszteli. Franci tépelődését egy levél döntötte el. Wagner ezt írta neki egy újabb párizsi útja közben. Drágám, éppen most lapozgattam a Lohengrin vezérkönyvét, pedig sohasem szoktam kész munkáimat olvasni. Óriási vágy lobbant fel bennem, hogy ezt a művet színpadon tudjam. Most a lelkedre kötöm ezt a kérésemet. Add elő a Lohengrint. Te vagy az egyetlen, akitől ilyesmit kérni tudok. Senki másra nem bíznám ennek az operának bemutatását, mint Reád. Neked a legteljesebb, legboldogabb nyugalommal merem átadni. Add elő, ahol akarod. Ha sehol nem kerül színre, csak Weimarban, úgy is jó. Tudom, hogy minden lehető és szükséges eszközt előteremtesz hozzá, tőled nem lehet megtagadni semmit. Add elő a Lohengrint. Tedd színpadi megszületését a te műveddé. Közölt a levél azt is, hogy az előadáshoz mindenek előtt 36 tallérra van szükség, ennyibe került a vezérkönyv másoltatása. Ő nem tudta kifizetni, hanem kifizettette a drezdai intendánssal, aki most záloggyanánt visszatartja a darabot, viszont nem hajlandó előadni. A levél megindította Francit. Jól van, előadja, lesz, ami lesz. És íme, Wagner következő levelében sokkal kevesebb volt a hála, mint az újabb kérés. Mindenek előtt hangsúlyozta, hogy a darabból nem szabad húzni, annak úgy kell színre kerülni, ahogy ő megírta, akármilyen hosszú. Csak a harmadik felvonásban a Grál legendából szabad kihagyni 56 taktust. Ha egyéb rövidítések gondolata felmerülne, inkább ne kerüljön színre a darab. Azon felül azt kérte, hogy valami módon ő is jelen lehessen az előadáson. És még kért vagy 10 féle dolgot. Franci elmosolyodott ezen a levélem. Ügyes ember ez, gondolta magában, de igaza van. Így kell ezt csinálni, ilyen igényesen, ilyen erőszakosan. Csak így lehet vinni valamire. És ez a Wagner sokra fogja vinni, mert érvényesülési ügyességéhez még egy nagy dolog járul, az, hogy csak ugyan zseniális. Ha már elhatározta magát, akkor teljes testtel vetette bele magát a dologba. Mindenek előtt megbeszélte az intendánssal, hogy a bemutatónak külön ünnepi külsőséget adnak. A Goethe évfordulón fogják játszani, és e célból felforgatják az egész színházi szezont. Korábban kezdik az idén a nyári szünetet, a Lohengrin 2 előadására külön kinyitják a színházat, aztán megint szünetet adnak. Ugyanerre az alkalomra összehívják a Goethe olimpiás dolgában alakított bizottságot, hogy az a dolog is menjen egy kicsit előre. A nagy bemutató előtt Herder ünnepet is tartanak, mert éppen most készül el a Herder szobor. Herder emlékére előadják a Leoldott Prométeus című Herder darabot, ehhez majd Franci ír valami zenekari bevezetést, utána a Lohengrin főpróbája és bemutatója, prológot majd ír Dingelstedt, a sajtó cikkekkel fogja elárasztani, a zenekar 2 hegedűssel többet kap, szerződtetik a híres csellista Kosmant, Vásárolnak egy basszus klarinétot, hadd legyen Weimarnak, amilyen Dresdának nincs. A Lohengrin díszleteire és jelmezelje pedig kihasítanak a színház évi költségvetéséből. 2000 tallért, akkora összeget, amilyet soha még Weimarban egyetlen darabra nem költöttek el. A próbák megindultak. Franci emberfeletti munkát vállalt magára. Ezt a merőben szokatlan zenei darabot előkészíteni és ugyanakkor a Herder ünnepre még komponálni is. Ezt az utóbbi munkát eleinte könnyen vette. Úgy gondolta, hogy majd ír egy rövid zenekari művet a Prométheus gondolatról, a tüzet hozó világosságot és melegséget adó szellemről, az eszméről, amelyet a zsarnokság odaláncolt a kősziklához, de bilincsei leomlanak. Azonban, hogy munkája simán simuljon a Herder darabhoz, elkezdett a Herder kötetben lapozgatni. A költő, akit csak felületesen ismert, érdekelni kezdte. Vonzónak találta átszellemült eszmeiségét, azt az elgondolkoztató bölcseleti költészetet, amelyet versekbe foglalt filozófiának nevezhetett volna valaki. A Prométheus eszme mellett talált valamit Herderben, ami megkapta az Epimétheus eszmét. Az előre tekintés, a rohanva haladás, az újnak dicső keresése mellett a bölcsés tiszta visszatekintést a megtett útra, a szellemi kincsek okos összegezését. Megértette Herdert. A maga nyelvén úgy fejezhette volna ki, amit a költő mondott, hogy az emberiség zenei kincstárában Wagner éppen olyan fontos, mint Chopin, vagy ha jobban tetszik a sorrend, Chopin éppen olyan fontos, mint Wagner. Ezek a gondolatok megduzzasztották szerzeménye tervét. Rövid zenekari bevezetés helyett nagy markolású, magasan robogó szimfónia terve lett belőle, azon felül a darabot magát is teleszórta kórusokkal. Ebben az időben éjjel-nappal dolgozott, alig aludt valamit, és gyakran enni is elfelejtett. Egyetlen lendületben a legnagyobb magaslatokig felkorbácsolt lélekkel írta az egészet reggeltől hajnalig. Minden nap megjelent íróasztalánál a buzgó Raff, és átvette a kész kompozíció részeket, majd meghallgatván a hangszerelés pontos utasításait ütemről ütemre maga is ment dolgozni. Ő is alig aludt valamit. Az egész Prométheus munka 14 nap alatt készült el. A szerzőnek kacagott a lelke, amikor a vezérkönyv kész oldalain legeltette tekintetét. Olyan munka volt ez, amilyet szeretett. Az emberiség legmagasabb eszményeinek éteri világában kalandozó zenei gondolatok, erő, eszményiség, emelkedettség. 3 tételre osztotta a nyitányt, mert a mű páros alapgondolatául Prométheus szenvedését és dicső felszabadulását vette. De a kettőt összekötött egy fúgával, illetve egy kettős fúgával, amelynek 2 témáját a Bachon nevelkedett mester könnyedségével, az ördöngősség határán járó mesterségbeli tudással fonogatta, patakoztatta, öltögette. Ez a fúga jelentette gondolataiban az Epimétheus eszmét. Miért ne lehetne a fúgának a maga lárpurlár zeneiségén kívül eszmei tartalma is? Valósággal topzódva gyönyörködött ebben a saját magának is teljesen új gondolatban. Amikor az egész munka készen volt, és már a kórusokat is megcsinálta, a zongora mellett az egészet elejétől végig bemutatta legelső közönségének, Karolinnak. Úgy belejött a magyarázat, hogy a végén valóságos baritonistaként énekelte mély, lágy hangján a zárókar szövegét, az, ami égi itt a földön, és az embert istenekhez emeli, az emberség a legszebb, legnagyobb kincs. A hercegnő odaadó áhítattal hallgatta. Mesterségbeli szakértelme hiányzott ahhoz, hogy a fuga ezermesteri bűvészetét értékelni tudja, de annál jobban felfogta az egész alkotás eszmei tartalmát. Franci, ez felséges, és ha szeret engem, teljesíti egy kérésemet. Parancsoljon, cseréljék meg a műsort. A Goethe emléknapon menjen ez a Prométheusz. A Lohengrinnek egy másik nap is jó lesz. Nem szívem. Ezt nem tehetem. Herder születésnapját nem lehet a Goethe születésnapjával megcserélni. De különben is az a nap a Wagneré. Neki fontosabb is, mint nekem. Ő boldoguljon még életében. Az én munkám nincs időhöz kötve. Én várhatok, hogy meddig. Akár 100 évig is. Teljesen közömbös, hogy mikor a dolgaimat széltében fogják játszani, én történetesen élek-e vagy sem. E pillanatban sem élő, sem holt nem vagyok, mert majd összeesem a fáradtságtól, de nem pihenhetek, mert a színházban vár a Lohengrin. Jaj, borzasztó ember maga. Mintha csak a saját munkája ellen dolgoznék. Ha az embereket új muzsikára akarja tanítani, miért idegen zenét választ ki erre? Miért nem használja erre a célra a magáét? Ez egyéni természet dolga. Nekem a siker nem közömbös, azt nem merem állítani, miután jobban magamban néztem, de annyit nem ér meg, amennyit tenni kell érte. Tudja, mi az a Herder jelige, amelyet a néhai nagyherceg is a sírkövére vésetett? Licht, Liebe, Leben. Világosság, szerelem, élet. Nekem is ez kell, nem a siker. Csókoljon meg, szaladok a színházhoz. A színháznál szükség is volt rá, mert nagyon várták. Most már nem vigyorogtak a markukba a zenészek, mint a Tannhäusernél, mert Wagner első sikerével nem vitatkozhattak, de nem értették a muzsikát. Az olasz belcanto mindegyiknek a kisujjában volt. Bármilyen zárt dallamot kívülről kísérni tudtak volna a hosszú idők óta szentesített hangszerelési közhelyekkel. Egy lortzing próba gyerekjáték volt az ilyen régi gyakorlatú zenekarnak. De itt minden ütem másként ütött ki, mint ahogy képzelték, még furcsábban és még érthetetlenebbül, mint a Tannhäusernél. A zenészek megszokott elhelyezkedését is meg kellett változtatni, és ez már idegessítette őket. A két oboa mellé kellett jönnie az angol kürtnek, 3 klarinét, 3 fagot, 3 kürt sorakozott egymás mellé, és az egész zenekar felbolygatva, nyughatatlanul izgett mozgott folyton, és más nem tudta együtt tartani őket, mint az, aki már kívülről tudta a vezérkönyvet, de a próbák alatt még mindig visszament egyes részeknél, mert a hangszínek szépségével nem tudott betelni. Ugyanilyen módon megzavarodtak az énekesek is. Ösztönszerűen érezték, hogy trónfosztottak lettek valamennyien, nem pompázó énekművészeti csillagok többé, hanem zsarnokilag elnyomott eszközei egy hatalmas és egységes művészi akaratnak, amelyet csak sejtettek, de éppen úgy nem tudtak megérteni, mint ahogy a hangya nem értheti meg ide-oda futkosása közben az egymással rakott kődarabokból a szobor értelmét. Példátlanul nehéz munkája volt itt mindenkinek. A szép Rosa Acte, aki Elsa szerepét kapta, síró görcsbe esett feladata idegenszerű nehézségeitől. Fasslinger kisasszony, aki Ortrudot énekelte, 2-szer lemondott. Genasta rendező, mint az elmeháborodott csetlet botlott a festékszagú nyüzsgő színpadon, mereven bámulta semmibe, a fejét fogta, és azt mondta, hogy jobb volna meghalni. Beck, a Lohengrin személyesítője, aki cukrászból lett tenorista, megszámlálhatatlan korsó sörrel erősítette magát, ehhez képest folyton kóvályogott a feje, és mikor jelmezét megkapta, kétségbe esett, mert meg volt győződve, hogy ki fogják nevetni. A színpadi munkások nem boldogultak a hattyúvonta csónakkal, amelynek más idő híján éjfélre külön próbákat írtak ki. Mindenki tanácstalan volt, bizonytalan, rémült és kétkedő. Csak egy ember állt és dolgozott köztük Sziklaszilárdon, a nagyhajú rajongó, akinek szem alá mély karikákat rajzolt a képtelen erőfeszítés. Az utolsó napokban a Lohengrin mellett a Prométheus kompozíciót is próbálnia kellett. Emberfeletti idegekre volt ehhez szüksége, az agyonhajszolt zenészek tízszer egymás után belekeveredtek a túlságosan bonyolult fúgába, és ő konokul kopogott, hogy 11-szer is újra kezdje. Egy ilyen próbáról hazamenet tudta meg, hogy Balzac meghalt. Borzasztó. Nincs időm, hogy magamban végig gondoljam, mennyire szerettem és mennyire sajnálom. Már hozzá is fogott a Wagner újságcikkek áttekintéséhez, egész sor cikket megírt, különböző lapok számára Raff is írt, még a hercegnőt is befogta, hogy 3 cikket olvasson el, írjon belőlük egy negyediket. Mire elérkezett augusztus 24-e, a Herder ünnep napja, már úgy járt kelt, mint egy holdkóros. Az ünnepre pedig közelből és távolból csak úgy özönlöttek a fontos és érdekes emberek. Párizsból megérkezett Jules Janin, Brüsszelből Fétis, Londonból a leghíresebb angol kritikus Carly, megjött Bettina von Arnim 2 leányával, megjött Meyerbeer, megjött Gerard de Nerval, a fiatal Bülow is elhozta izgatott Wagner rajongását, Joachim a hegedűművész, Dingelstedt, ez is, az is. Weimar csak úgy nyüzsgött a hírességektől. Csak Wagner nem volt ott. Franci megírta neki, hogy semmi körülmények között nem jöhet el, mert vagy a nagyherceget, vagy saját magát hozza a legkínosabb helyzetbe. Franci feszülő mellel szedte a boldog lélegzetet, mikor az egész Európából odasereglő nevezetességeket számon vette. A nagyherceg magához kérette az ünnep előtti napon, hogy végigvegyék a nevezetesebb vendégek népsorát, és megbeszéljék, hogy ki milyen rangú, milyen fontosságú, kinek milyen színházjegy és milyen melegségű nagyhercegi megszólítás jár. A megbeszélésen részt vett a nagyhercegné is, az intendáns is. Nem fukarkodott az elismeréssel egyik sem. Már most köszönöm mindezt magának, Liszt, mondta a nagyhercegnő, mert akármilyen lesz ennek a néhány napnak a sikere, az már biztos, hogy Weimar kezd Európa zenéjének igazi városa lenni. Mondjuk fenség, hogy hangadó városa, felelte ő mosolyogva. A mosoly fáradt volt, de ő nem kegyelmezett magának. Minden nevezetes vendéget külön üdvözölt, nagy nyájassággal igyekezett a kesernyésen dohogó Meyerbeer kedvét megnyerni. Fétist vidáman emlékeztette a hajdani Thalberg polémiára. Janintől a számtalan közös barát élete folyását kérdezte, és Bettina leányait virágbokrétákkal bűvölte el. És közben még mindig próbált, és az utolsó pillanatban is tudósításokat írt a világ minden fővárosának fontos lapjai számára. A Herder ünnep pompásan sikerült. A dóm mellett leleplezték a szobrot, a közönség számára megnyitották a Herder hajdani lakását, ahol Amália nagyhercegné által hímzett házi sapkája, bibliája és írótolla volt látható számtalan egyéb holmi között. Este pedig színre került a Prométheus. A nyitányt a szerző maga dirigálta. Hosszasan ünnepelték, és ő 3-szor hajtotta meg magát, egyszer az udvari páholy felé, aztán a szívszorongva sápadozva figyelő Karolin hercegnő felé, majd általában a közönségnek. Az előadás színpadi része várakozáson felül sikerült. A klasszikus fragmentum személyei fehér lepleikben olyan hatást keltettek, mintha maguk is részei lennének a muzsikának, az ódonveretű versorok hangulata mindenkit megkapott, a közönség el volt ragadtatva. A zene külön nagy elismerésnek örülhetett. Meyerbeer a fugatételt mesterműnek nevezte. Corelli pedig úgy vélekedett, hogy az aratók és szüretelők karéneke igaz gyöngyként fog fennmaradni időtől függetlenül a zene történetben. De Franzit saját műve csak addig szokta érdekelni igazán, amíg dolgozott rajta. Egyetlen izgalom dobogtatta és lobogtatta most, mi lesz a Lohengrinnel. A Prométheus után üres nap következett, és neki igen ajánlatos lett volna a nagy este előtt kialudnia magát. Nem tette. Korán reggel talpon volt és dolgozott, szervezett, agitált, intézkedett egész nap. Aztán elérkezett az ünnepi főpróba napja. A főpróbát este 7:30-ra tűzték ki, képtelen izgalom uralkodott az öltözőkben és a bedíszített színpadon. Szedjétek össze magatokat, biztatta az embereket Franci. Holnap szabad nap van, mindenki kipihenheti magát, holnap után pedig óriási sikerünk lesz a bemutatón. Pontosan 7:30 volt, és ő éppen indult, hogy lemenjen a zenekarba. Ekkor valami bizonytalan lárma hallatszott a színészbejáró felől, Genast a rendező futva jött feléje, hogy utolérje, teljes testében freszketett az izgalomtól. Tűz van, 100 lépésnyire innen ég a fegyház, most mit csináljunk? Holnapra halasztjuk a főpróbát, menj a függönyelés, jelensd be, de vigyázva, pánik ne legyen. Majdnem pánik lett belőle. A nézőtérre szerencsére csak kevés embert engedtek volt be, azok hanyathomlok tolongtak ugyan kifelé, de nem tettek kárt egymásban. Annál nagyobb volt a ribillió a színpadi oldalon. A felöltözött és kifestett szereplők sikoltozva, ordítozva rohantak ki az utcára úgy, ahogyan voltak. A zenészek hasonlóképpen. Volt szereplő, aki kifestve és jelmezben rohant egészen hazáig. Franci futva ment a nézőtérre a kis ajtón keresztül, a hercegnőt ott találta a földszinten, nyugodtan várakozva, mialatt a kijáratoknál fejvesztetten tolakodott a menekülők csoportja. Nem féltem, mondta Caroline mosolyogva, tudtam, hogy jönni fog. Franci boldogan, szeretettel fogta karon. Lassan mentek ki az utcára, ekkor már szabad volt a kijáratok útja. Odakint csak ugyan lángolt egy szomszédos ház teteje, de már is szorgalmasan oltogatták a tűzoltók. Ők megálltak ketten, és nézték a tüzet. Van egy színházi babona, mondta Franci. Zavaros főpróba nagy bemutató sikert jelent. Nekem már nem kell siker, felelte Caroline. A Prométheus csodálatos volt. Kimondhatatlan büszke vagyok magára, Franci. Másnap akadálytalanul lefolyt a főpróba. Franci felvonás közökben sorra faggatta a vendégeket, Jeanette, Meyerbeert, Corellét, Fétist különösképpen. De egyenes választ egyiktől sem kaphatott. Kitérő udvariassággal nyilatkoztak. Mintha valamennyien összebeszéltek volna, mind azt a szót használták, hogy érdekes. Márpedig azt minden színházi ember tudja, hogy ez a szó főpróbán nem sok jót jelent. Csak az ifjú Bülow toporzékolt izgatottan, és úgy nézett ki, mintha öklébe akarna harapni rettenetes lelkesedésében. Isteni, mester, ez isteni, ez csak mi ketten értjük, ez isteni. Az a baj, fiam, hogy csak mi ketten értjük. De reméljük, hogy holnap a nép a szívére fog hallgatni, nem a párhuzamos kvintmenetek tilalmára. És siker lesz. Másnap reggel a pénztárhoz sietett, és megkérdezte a derék Zernau pénztárost, hogy mi van. A savanyúan felelt, a jegyek nem mennek. Rossz címe van a darabnak. Hogyan érdekelhetné az embereket egy teljesen érthetetlen szó? Franci szaladt a nagyhercegnőhöz, egy negyed óra múlva megjelent a pénztárnál egy szánsegéd, és a nagyhercegnő utalványára átvett 200 darab jegyet. Ezeket a jegyeket 20 katona még a délelőtt folyamán kihordta az intendáns által megadott címekre. Este így megtelt a színház. Az előadás sok bajjal vonszolódott végig. A négy nemes teljesen felborította maga részét, a zenét le kellett kopogni. Egyéb apró bajok is történtek, de azért nagyjában francia színpaddal és a zenekarral meg volt elégedve. A közönséggel azonban nem. A siker láthatóan alatta maradt a Tannhäuser sikerének. Tapsoltak, élvezték a csolnakot meg a hattyút, de az egész estének volt valami közömbös hangulata. A francia és a hercegnő csak másnap találkoztak, mert előadás után nagy vacsora volt sok külföldi vendég részvételével. Franci peskőt hozatott, hetek óta agyon sanyargatott idegei kívánták a szesz, de a szesz mindjárt a fejébe is szállt. Hogy hogyan került haza, nem tudta. Az ifjú Bülow támogatta szobájáig, mint utóbb kiderült. Nos, mit hallani? Kérdezte másnap délben a hercegnő. Közömbös, hogy mit hallani. Fontos az, hogy a mi zenei irányunk igen lelkes támogatót kapott a Neue Zeitschrift für Musik szerkesztőjének személyében. Brendelnek hívják, remek ember, az nagyszerűen fog írni. Általában a sajtó nem lesz jó, de ez inkább hasznos. Tény az, hogy mától kezdve az egész művelt zenei világ Weimarra fog figyelni. Még ma írok Wagnernek különben, szegény feje azt írta nekem, hogy a tegnapi napot a feleségével a Rigi tetején tölt, és percről percre ide gondol. Kíváncsi vagyok, hogyan fogja megköszönni magának, amit tett. Na de ezt hagyjuk. Nekem is van újságom. Délelőtt itt járt Maltitz báró, és elég engedékenynek mutatkozott. Írni fog a cárnak. A maga részéről nincsen a számüzetés mellett. Franci újjongva ölelte meg kedvesét, reményeik egyszerre felélettek. Ettől az emlékezetes naptól kezdve meg voltak győződve, hogy Oroszországból csak jó hírt kaphatnak. Karolin komolyan kezdett készülődni arra, hogy hónapokon belül összeházasodnak. Írt Paterzinének és elhozatta Weimarba, hogy Franci megismerje és jó lélekkel rábízhassa gyermekeit. Paterzini megérkezett, és húzamosabb ideig volt az Altenburg vendége, mert közben meg is betegedett. Franci ráért kitapasztalni művelt, okos, ridegen előkelő és becsületes lényét. Írt tehát anyjának, hogy a két leányt át kell adni Paterzinének. Sajnálom, szegény anyámot, mondta, amikor a levelet odaadta átfutni a hercegnőnek, ez nagyon fog fájni neki. Éppen a születésem napján kapja meg a levelet. A hercegnő mindjárt leült és hozzáírta a levél üresen maradt papírjára. A következő október 22-ére, Franci születésnapjára, már remélhetőleg nevem szerint is annyira önhöz fogok tartozni leányaként, ahogy a szívem már régóta az önének érzi magát. Kell-e mondanom, hogy Isten iránt milyen hálával köszöntöm ennek a napnak minden visszatértét, azért a sok boldogságért, amelyet az ön fiától kapok. Nincs nap, amely boldogságunkat még szilárdabban meg ne alapozná, amely vonzalmunk szálait még szorosabbra ne vonná. Töltse el, kedves mama, ezt a napot abban a tudatban, hogy gyermekeit megáldotta az Isten. Boldog vagyok, hogy fia Paterzinét itt alaposan megismerhette, és teljes bizalommal bízza rá leányokat. Mély öröm tölt el e fölött, és remélem ön is örvend, hogy a gyermekeket ilyen okos és gyöngét hölgy kezében fogja tudni. Engedje meg, hogy addig is, amíg személyesen megcsókolhatom, ma gondolatban tegyem ezt, és tiszteletteljesen szerető gyermekeire anyai áldását kérjem. Leánya Karolin.